Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A múlt héten Egerben a dagadó hangfelvétel botránnyal foglalkoztunk, de azóta újabb részek gazdagították ezt az ügyet. Ma ezzel is fogunk foglalkozni, és egy kicsit tágabb kontextusban a politikai botrányok természetrajzával. Az adásunkat szerdán reggel vesszük fel. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Mielőtt belekezdünk a mai témánkba, kicsit nézzünk rá a vétó térképére, és beszéljünk arról a keddi hírről, hogy át fogják rajzolni a fővárosi kerületeket. Ez hogyan hathat a belpolitikai erőviszonyokra és a mi térképünkre?
Szóval most ugye, ahogy mondtál is, hogy szerda reggel van a felvételünk, és nem tudjuk, hogy aztán egyik napról a másikra beadott, vagy egyik estéről a másik reggelre beadott módosító, aztán hogyan fog tovább módosulni, mert azért van ennek egy ilyen tendenciája, hogy ilyenkor ez is módosul még így a Fidesz kénye kedvére. Ugye nem csak Budapestet rajzolják át, hanem Pest megyét is, és hozzányúlnak Fejér megyéhez is, és Csongrád-Csanád megyéhez is, és ezt külön is száraznám majd. Ez miért érdekes? Szóval, hogy egyen hátrébb lépnék. Tehát az, hogy ennek a demokratikus mi volt a, vagy jogállamisághoz való köze, az valóban egy fontos kérdés, de ugye akit meglepett az, hogy a Fidesz 14 évnyi kormányzás után így változtatja meg a szabályokat, az szerintem nem ebben az országban élt. Ez egyik. Kettő, mi is beszéltünk sokat arról, hogy van egy alkotmánybírósági döntés, és van egy tény is, hogy a Budapestnek a lélekszáma csökkent az elmúlt időszakban, jóval csökkent, ezért át kell rajzolni, el kell belőle venni egy, vagy ugye két egyéni körzetet. Harmadik, hogy mennyire érdekli a Fideszt a választók képviselete, hogy hogyan néz az emberekre, hogy ezek pluszos, mínuszos kormánypárti vagy ellenzéki szavazók, valakinek ebben volt szintén kétsége, hogy körülbelül annyira érdekli a képviseleti demokrációkat, mint amennyire érdekli, akkor szintén ugye 14 éve látjuk ezt. Na, szóval ezek az elővetéseim, és ami a lényeg. Tehát az, hogy át kellett rajzolni, mondom, arra volt törvényi felhatalmazás, vagy igazából felhatalmazásuk. Az, hogy hova rajzolták, az, hogy Budapesten milyen, ez mit szül, szerintem ezt is ketté felé mondanám, hogy az ellenzék Fidesz viszonyrendszerében az eredmény szempontjából szerintem teljesen mindegy. Tehát 22-ben a 18 közöttből 17-et nyert meg az ellenzéki, akkori ellenzéki összefogás, azért csak 17-et, mert az egyet azt elbírázta az ellenzék. Akárhogyan is rajzolják ide-oda-amoda, ez a 16 ugyanúgy 16 marad, 16-ot kell megnyernie, a matematikai többség az ellenzéki, nem Fidesz erők mellett van. És akkor a másik, igen, van 17 darab ellenzéki képviselő, akit ez most nagyon rosszul érint, mert az inkumbenciája, vagy az ott a megválasztottsága, egyrészt a felének már nincsen az a körzete, ahol megválasztották korábban, a másik felének pedig ugye, akik abban reménykedtek, hogy akkor majd az inkumbenségük, nem az, hogy ők megválasztottak, segítenek majd a politikai helyezkedésben a jövőben, ez ugye ezzelől ki lett a talaj rántva, és ez nyilván nekik ugye sokkal kellemetlenebb, mint amennyire ezt a választóknak. Szóval ez az egyik része. A másik része az, hogy mi történt Pest megyében. Ugye erről is beszéltünk, Pest megyében lesz plusz két kerület, ami szerintem tükrözi egyébként bizonyos szempontból az, hogy a Pest megye, a Budapestnek az agglomerációja hogyan nőtt meg. Én ezzel szintén úgy nem foglalkoznék, ebből a szempontból a kék továbbra is él, meg kell azt nyerni. Na, és akkor valami másik kettő, ami a vízi számban ennyi számban érdekesebb, az egyik Fejér megyének az átrajzolása. Itt az történt, hogy megerősítette a most regnáló fehérvári képviselőjelöltnek a pozícióját valamennyire a Fidesz, azzal, hogy hozzácsapott fideszesebbnek tűnő településeket Székesfehérvárhoz. Így talán nagyobb esélye van megőrizni a pozícióját 26-ban a fideszes képviselőnek, Varga Tamásnak, de azért annyira nem, mint amennyire tehát ez persze gerrymandering, de hogy ha van ellenzéki momentum, akkor ez az átrajzolás semmit sem ér, ha meg van, ha meg nincsen, akkor meg szerintem ilyen szempontból mindegy. És amit kicsit jobban ismernek, a Csongrád, Csanád, kettes, na az egy sokkal érdekesebb dolog, mert hogy ott tényleg valódi átrajzolás történt, és azt mondja a jogalkotó, hogy akkor még fideszesíteti ezt a kettes körzetet, ami nálunk is ugye kék, tehát lényegében kiveszi nagy részét a szegedi részében, azt gondolják, biztosabban jogosan, hogy a szegedi választók azok ellenzékiek, és nem szavaznának, vagy kevésbé szavaznának a jelenlegi Miálfi Béla által vezetett, vagy irányított OLVK-ra, és így csinálnak belőle egy sokkal fideszesebb körzetet. Ami azért érdekes, mert nálunk ugye kék, és megnyerendő, és szerintem megnyerhető körzet, de a Fidesznek a belső logikájában a Csongrád Csanád kettes körzete az egy ilyen különleges szerepet tölt be, mert van körülbelül 10 olyan körzet Budapesten, nem, 10 olyan körzet vidéken, amiből azt lehet mérni, hogy milyen a közhangulat Magyarországon. És hogyha ezek a körzetek átfordulnak, akkor nagy valószínűséggel kormányváltás van. Most egy picit a kettes körzetet kicsit megerősítették, kicsit nehezebb ezt megnyerni, nem lehetetlen, de összességében azt gondolom, hogy ezek a változtatások, ezek, mondom még egyszer, jogállamilag, vagy választás jogilag, vagy hogyan kéne lennie a választási törvénynek az átszabásának, ebben semmit sem felel meg a követelményeknek, de hát mondom még egyszer, 14 éve semminek nem felel meg. Összességében mennyire tette nehezebbé vagy egyszerűbbé a kormányváltást, szerintem semmit sem. Ebben a dolgokban irreleváns.
De egy ilyen lépéssel a Fidesz egyébként nem a saját félelmét kommunikálja a választóknak, hogy nem politikai teljesítménnyel, politikai ajánlattal akar győzni, hanem ilyen típusú technikai megoldásokkal?
Én inkább ezt egy ilyen kommunikációs offenzívának gondolom, és mind a Polt Péter törvény, mind ezt annak látom, mint hogy egyrészt meg kellett ezt oldani, lehet benne manipulálni, de, és akkor van a mellette lévő nagy de, lehet erről hosszasan beszélni. És akkor lehet összefogni, siránkozni, farkas kiállítani, amikor a farkas együtt élünk, tehát kiállítani már nem kell, mert ott ül az asztalnál, tehát hogy, és ezt lehet mind csinálni, és kicsit erőt adni, kicsit terepet adni a régi ellenzéki pártoknak, akik mondom még egyszer, a nagy részük, akik ugye inkumbensek, és nem a nagy részük, a teljes részük, talán leszámítva Hatházi Ákost, Szabó Szabolcsot, meg Jámbor Andrást, a többiek ugye nem létező pártok már, nem létező képviselői, akiket az inkumbenciájuk az, amit egyáltalán minimálisan és politikai játékossá. És őket lehet most ilyen szempontból helyzetbe hozni, lehet őket beszéltetni, el lehet mondani, hogy miért rossz, vagy miért jó ez a fajta helyzet, be lehet Magyar Péteréket vonni, hogy akkor te is szólalj most már meg ebbe a skandalumba. Ami, mondom még egyszer, a skandalum része természetesen igaz, de hogy valójában ez mit tesz és mit ad hozzá az egész rendszerhez, szerintem igazából semmit. Ugyanezt gondolom a Polt Péteres törvényről, amit most akkor volt nekünk erről adásunk a gumicsontokról, ez szintén az. Persze bele lehet látni ennek a jogi részébe, hogy akkor ki az, akit kiválasztanak majd a Polt Péter utódjának, de valójában a rendszer szempontjából tök mindegy.
De akkor térjünk át a hangfelvétel botrányra, és mielőtt részletesen belemennénk a hétfői sajtótájékoztatóba és abban, hogy Magyar Péternek és a médiának jelenleg mi a viszonya. Ugye 6 nappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy Magyar Péter megtörhet-e, és így 6 nappal később azt kérdezném, hogy szerinted látszik-e az, hogy megtörik ebben az egész helyzetben, illetve hogy van-e olyan pont, amikor már biztonságban érezheti magát?
Szóval én nem tudom, szóval én a politikát úgy próbálom nézni, inkább folyamatoknak a sokasága. És hogy mit történt ebben az elmúlt 6 napban, tuti, hogy a Fidesznek nem ez volt a célja, ami aztán lett. Hanem ennél szerintem sokkal többet vártak el, és ők egy ilyen nagy hadművelet részeként tekintettek erre az egész hangfelvétel kérdésre, ami, hogyha ránézünk erre az elmúlt pár napra, úgy nézett ki, hogy akkor Trump nyer, ami bejött, Orbán Viktornak van a nagy rócsója, és itt az üres Puskás Arénában lévő nagy különböző szintű megbeszélései, és közben elindul az ellenfélnek a ledarálása. És bár beszéltünk ugye Egerben is, de most is elmondom, hogy az összes ilyen politikai botránynak, tehát sokfajta célja van, az elsőleges célja az az, hogy a potenciális szavazókat elrettentse a második, a meglévő szavazóit hát így legalábbis ilyen fura állapotba hozza, hogy megkérdőjelezze, hogy a vezető az milyen. És a harmadik, ami lehet, hogy fontosabb, mint az első kettő, az az, hogy akire irányul, az megtörjön. Pszichésen, fizikailag, lelkileg úgy érezze, hogy ezt ő képtelen elviselni, ezt a nyomást. Szerintem ezek közül, hogy mi történt az első kettőben, ezt nem tudjuk, nem látjuk ezeket a, nem, hogy milyenek ezek a friss kutatások. Én azért azt látom, hogy amihez hozzá volt szokva a Fidesz korábban, hogy ez mennyire működik különböző ellenzéki szereplők lejáratásánál, ennek az ereje azért mérsékeltebb, mint korábban volt, pedig azért teljes minden bevetésen voltak, hogy Magyar Péter képes-e visszatalálni a politikai útjára, aztán a következő napoknak a kérdése, mert ugye minden ilyen botránynak az az igazi kivédése, hogy az ember ne térítse le a saját útjáról. Szóval, hogyha tud Magyar Péter beszélni arról, ami eddigi sikerét fémjelezte, akkor a botrány szerintem tud mérséklődni. Ha nem tud visszatalálni, nem ezzel foglalkozik, akkor célt értek. De hogy ennek mi a hosszú távú hatása, azt szerintem még nem lehet látni, mert azért sem lehet látni, mert egy folyamatban vagyunk benne. Szóval, hogy ezek a felvételek ugye ilyen rendszeresen jönnek, nem tudom, lehet, hogy ma is fog jönni, és mi nem is tudunk róla, de hogy ennek van egy ilyen megállás nélküli adagolós menete, és hogy ez aztán mennyire válik az embereknek az értelmek a részére, és mennyire nem érdekli őket, ez szerintem még nem látszik most.
De akkor beszéljünk a hétfői sajtótájékoztatóról, és arról, hogy ugye a legutóbbi hangfelvételnek a témája az, hogy Magyar Péter elküldte a sajtót melegebb éghajlatra. Az én meglátásom szerint az, ami azon a hangfelvételen elhangzik, az etikailag talán kevésbé problematikus, mint ahogy a sajtótájékoztatón a médiához hozzáállt Magyar Péter egy kicsit ilyen tanárbácsis hangnemben felhívta a figyelmet arra, hogy milyen közleményét kellene leközölnie a sajtónak, amit a Tisza párt küldött a valóban fontos kérdésekről. Egyébként több sajtótermék, több szerkesztőség egy ilyen közleményt vagy levelet írt azzal kapcsolatban, hogy őket egyébként nem zavarja az, hogyha a politikusok nem szeretik őket, vagy akár Magyar Péter nem szereti őket, mert ez talán a közéletnek a természetes működésmódja, hogy a sajtó az a politikát ellenőrzi, nem pedig egy ilyen szeretett kapcsolat van közöttük. De mégis az látszik, hogy talán eddig ez az a hangfelvétel, ami a legnagyobb port kavarta, és ez számomra különös. Szerinted miért van ez? Azért, mert a sajtó szeret saját magával foglalkozni, és egy kicsit izgalmas, hogy most ezekről a szerkesztőségekről van szó, vagy mi lehet az oka ennek?
Mekkora port kavar, azt nem tudom, mert azért nagyon hajlamos, hogy a sajtó saját maga is egy buborékban élni, hogy mi a fontos és mi nem fontos, talán kicsit csak egyet hagyd lépjek hátrébb. Szóval, hogy mindig próbálunk erről beszélni itt a vétóban, és most megpróbálok mondani egy pár mondatot arról, hogy azért mégiscsak 14 éve élünk az Orbán rendszerben, és még egyszer ezt sokszor azt is elmondjuk, hogy a hallgatóinknak a nagy része nem látott más világot, csak az Orbán rendszert, és ezt fogadja el normalitásnak, hogy ez a normális, ami történik velünk. De valójában ugye mi történt? Az történt, hogy Magyar Péternek volt egy barátnője, Fogel Evelin, aki valamikor, nem tudjuk mikor, de mondjuk május-június környékén elkezdte szisztematikusan felvenni az ő kettőjük beszélgetéseit, hogy ez titkosszolgálati eszközökkel be volt-e drótozva, vagy nem tudom, volt-e nála felvevőtől, vagy csak a telefonjával csinálta, ez ebből a szempontból majdnem, hogy lényegtelen, de mi esetre felvette az ő kettőjük beszélgetéseit különböző helyzetekben, taxiban, étteremben, kávézóban, stb. És ezzel a felvétel csomaggal először a Tisza pártot, Magyar Péter zsarolta, és utána pedig, amikor ez nem sikerült, akkor valamilyen módon eljutott ez a csomag a Fideszhez, vagy a Fidesz környékére. És Magyar Péter ezt elmondta, hogy ez meg fog történni, és utána valójában meg is történt, tehát az összes magyar szerkesztőség, a Kesmát is beleértve, kapott azóta ilyen anonim levélcímekről és anonim file küldő szatatákból egy hanganyagot, éppen aktuálisat, és azt éppen leadják. Ha belegondolunk abba, hogy persze van annak hírértéke, hogy valaki hogyan beszél egy ilyen helyzetben, mert ugye egy bulváros téma is, meg hogy mit gondolhat ez az ember különben, de a nulladik pont az nem az, hogy tudjuk azt, hogy a Fidesz csinálja ezt a dolgot, tehát mindenki tudja, tehát tudja. Vagy valaki, az is lehet, hogy Fogel Evelin ül egy asztalonál, és titkosokat küld azért, mert a közjóért harcol, de nem úgy tűnik, hogy ez a közjóért való harc, hanem úgy tűnik, mint egy politikai motivált és a politikusok által irányított akció lenne, és így kell, hogy ha ezt így tekintjük, hogy az Orbán rendszerben élünk 14 éve, van egy kicsit titkosszolgálati szaga? Van. Van egy lejárató szaga? Van. Ők csinálják? Szinte biztos. Akkor kicsit másképp kell ezt szerintem keretezni. És akkor így kéne szerintem ezt, ha így nézünk erre rá, akkor ugye hogy van az, hogy akkor egy szerkesztőségben, és én nem akarok senkit felett se pázát törni, csak most gondolkodom. Egy szerkesztőségben mi az, hogy valaminek van hírértéke, és mi az, hogy van hírértéke, tehát tudom, hogy honnan jön. És amikor tudom, hogy honnan jön, és így is van hírértéke, akkor nem ugyanúgy veszek részt ebbe a táncba, mint azok, akiknek ez a hivatali feladatuk, mert mondjuk a Kesmába dolgoznak.
Tehát azt gondolod, hogy nem kéne írni ezekről a hangfelvételekről?
Nem ezt gondolom. Azt gondolom, hogy ha kontextusban van helyezve, akkor azért megint egy másik helyzet. És olvastam sok-sok elemzést erről, például volt a 444-en is egy hosszú cikk arról, hogy akkor ez most a Watergate-e, vagy a Barátok közte. És akkor én itt...
Diószegi Horváth Nóra cikke van.
Itt pislogban néztem azt, hogy hát ez a cél. Tehát nem a vagy a cél, hogy ez Watergate, vagy Barátok közt. Az a cél az egész ügynek, hogy lerántsák Magyar Pétert a Barátok közt szintjére, hogy az egész egy ilyen bulváros téma legyen, hogy erről szóljon minden, és ugyanolyan, hogy mondjam, a titkosszolgálati, vagy egy lejárató kampánynak nem feltétlenül azt kell neki hallgatni arról a felvételről, hogy akkor milyen taktikával akarja legyőzni a Fidesz, vagy akkor mi a titkos stratégiája. Ez ugyanolyan lejáratás. És szerintem, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Barátok közszintje, akkor szerintem nagyon rossz helyen jár, mert akkor nem érti azt a fajta orosz módszert ilyenkor, hogy az az igazi lejáratás, hogyha le tud húzni ebbe a mocsárba. És attól még, hogy valami nem arról szól, hogy nem tudom még egyszer, mi a taktikája vagy stratégiája a Tisza pártnak, most a Watergate-ből jövök le, hogy amikor lehallgatták ugye a demokratáknak a párt központját, vagy le akarták hallgatni, attól még ugyanolyan botrány. És persze, ettől még az embernek a szavai, hogy a politikus, igen, ez egy szörnyű dolog egyébként a politikában, meg mindenhol, de hát ez a része, ahogy mondjam, a munkaköri leírásnak, hogy az ember mindig, minden helyzetben úgy kell beszélnie, mint hogyha valaki azt fölveszi. Ez egy borzasztó pszichés állapot egyébként. Biztos vagyok benne, hogy a legnormálisabb fideszes politikusok is a feleségüknek lehet, hogy szídják Orbán Viktort, vagy a saját munkatársaikat, vagy a nem tudom milyen fórumokkal lévő embereket. Biztos vagyok benne, hogy Bayer Zsolt két fecs után is van egy, néha, ha éppen frusztrált, úgy beszél az övéjéről, ahogy mondjuk nem is ilyen szépen, vagy nem ilyen szép kifejezésekkel, de hogy biztos, hogy is van egy kifejezése. Ez önmagában szerintem nem botrány. Az a botrány, amikor elkezdődik ennek a fajta, mint hogyha ezek a dolgok tényleg ilyen perdöntő kérdések lennének. És és ezért mindenkinek a felelőssége ebbe, hogy mennyire játszunk ilyenkor együtt, közösen, magad is beleértve, a Fidesz kottájából, hogy ki az idióta, ki a hasznos idióta, és aki a táncot egyébként vezéli, ilyenkor ez így nem tud igazából elkülönülni. És visszatérve arra, hogy hogyan a hétfői beszélgetésre, szerintem ott több hibát is elkövetett Magyar Péter, hosszasan, túl hosszan beszélt például arról, hogy ez az egész ügy micsoda, azt mondta, ugye úgy kezdte, hogy szeretik róla beszélni, egy perc, aztán beszélt róla 30-at. És aztán, hogy az újságírókkal hogyan foglalatoskodik, szerintem ez egy szóval ez egy ilyen furcsa állapot, hogy Magyar Péter a Fideszből jön, és mit gondol azokról az újságírókról, akik egyébként magukat a sok éven keresztül, szerintem jogosan, annak a fajta ilyen fákihorozóknak gondolták, akik a normalitás vagy a demokratikus értékrendet próbálják ebben az országban megőrizni, és amikor egy ilyen helyzet történik, akkor ezek így hogyan tudnak egymással így összeütközni. Ezek nem jó kifejezések szerintem, főleg azért, mert szerintem mindenki végzi a dolgát. De, amit mondtam, hogy mi a dolga, nagyon nehéz az embernek, és nekem is iszonyú sok időbe telik, és tehát, hogy nem is hozom meg mindig a jó döntéseket, abban, hogy mi az, amiket a Fidesz kottájában én is elkezdtek én is velük együtt játszani. Mert hogy ez a lényeg ennek az egésznek,
hogy ez egy nagy politikai lejáratás, aminek, hogyha emberek beszélgetnek róla, akkor ugye megy tovább és tovább.
Hát igen, de pont ez a lényeg, hogy a sajtónak nem azt kell figyelnie, vagy nem csak azt kell figyelnie elsősorban, hogy hogyan ne legyen a politika játékszere, hanem...
Akkor mi a hír?
Hanem, hogy mi a hír, és mi érdekli az embereket.
Ez mondom, egy iszonyatosan nehéz dolog, és szerintem órákat lehetne arról elbeszélgetni, hogy az ember mikor hasznos, és mikor hasznos idióta. Nem tudom, magammal se tudom, hogy ez a dolog, hogy működik, és én is látom, hogy az ember hogyan... Nagyon nehéz sajtóetikai kérdés is ez, de hogyha belenézel abba, hogy mik jöttek le ezekben a felvételekben. Az első felvételekből arról is szólt, hogy a sajátjait hülyézi le, akkor az emberekről mond valamit, aztán a sajtóról mond valamit. Mint hogyha valaki tényleg így megtervezte volna, hogy hova kell pontosan lőni. Ugye, mert hogy ez történt. Megtervezte pontosan, hogy hova kell lőni. És ilyenkor néha úgy teszünk, tehát hétfőn úgy teszünk, mintha egy teljes jogállamban élnénk, ahol tényleg minden szabályok tökéletesen zajlanak. Kedden meg úgy teszünk, mintha egy ilyen fél jogállamban élnénk, és nem teljesen olyan a helyzet, amit szeretnénk. És ezt szerintem ezt el kell dönteni. Mert kettő teljesen másfajta magatartást követel meg. A sajtótól is, amikor így ilyenbe belemegy, és tudom, hogy minden szerkesztőségben van erről szó, és ez egy komoly dilemma mindenhol, de az egy kérdés ilyenkor, hogy vajon mindig kell együtt játszani-e a Fidesznek a játékába. Nem tudom rá igazából a választ. Őszintén nem tudom rá a választ. De azt tudom, hogy amit ők el akarnak érni, és ez az, hogy bizalmat veszítsen Magyar Péter, hogy kiábanduljanak belőle, és az, hogy egy ilyen bulvár köntösben legyen az egész helyezve, ezt próbálják elérni. Hogy ez mennyire megy, azt szerintem nem annyira, mert ezt ők ennyire eltervezték, mert én mindig igazából trendeket próbálok nézni, és a Google trendet is nézem meg, hogy milyenek a social-os ilyen különböző reakciók, kommentek, próbálok egy ilyen átfogó képet adni, és próbálok valamennyi a számokat is behozni ebbe a rendszerbe, és abban azt látom, hogy nem képes a Fidesz még mindig visszavenni valójában a politikai közbeszédnek az irányítását. Azon az héten, amikor tényleg, hogy mondjam, minden bejött Orbán Viktornak, Trump nyert, üres puskás arénában, ott volt minden állam és kormányfő Európából, azt a hetet se tudta igazából a hét napot megnyerni, ami szerintem példátlan.
Több elemző úgy fogalmazott, hogy az lenne a legnagyobb csapás Magyar Péternek, hogyha egy olyan hangfelvétel kerülne elő, ami arról szól, hogy ő valójában a Fidesz embere, valójában Rogán Antallal egyeztet, de én nem értem ezt az elemzői álláspontot abból a szempontból, hogyha most legyártana egy ilyet a Fidesz, mesterséges intelligenciával vagy anélkül, teljesen mindegy, de hát nekik is magyarázatot kellene akkor találni arra, hogy mi volt ez a cirkusz itt fél éven keresztül, hogy lehet az az ő emberük, hogyha itt most már nagyon régóta arról van szó, hogy Magyar Péter a sátán, tehát ez a Fidesz számára sem lenne hasznos. Miről szól mégis akkor ez az elemzői gondolat?
Szerintem az egy... Szóval, hogy a politikát mindig úgy nézzük, vagy próbálják emberek úgy nézni, ami valójában nem az, hogy két az ember fejéből két nagyon bölcs ember beszélget, és próbálja egymást meggyőzni érvekkel és számokkal. Nem így működik az emberi agy, hanem ilyen érzelmek ide-oda kavarognak, és benyomások, régi dolgok, illatok, fények, minden így egyszerre jelenti az emberek a gondolkodását. És ugye van egy nagyon nagy tendencia világban is, Magyarországon is a különböző összeesküvés elméletekre. Abban lehet a legegyszerűbben magyarázni helyzeteket, tehát a magyaroknak a nagyon, nagyon nagy százaléka hisz legalább egy összeesküvés elméletbe, de inkább többbe, és az egyik ilyen az, hogy akkor az egészet igazából mindig a Fidesz belülről csinálja. És szerintem, hogyha egy olyan felvétel jön a nyilvánosságra, amiben az van, hogy ő beszélget fideszesekkel, most nem az, hogy nem tudom valakivel, hanem komoly, magas szintű, nem tudom, Rogán Antallal beszélget arról, hogy mit kéne csinálni, az valóban nem lenne jó hatása szerintem az ő karrierjére, mert hogy az akkor az egész mítoszt, amit ő épített is, meg egyébként így belekerült, hogy a Fideszből jön, a Fidesz elege lett, kilépett, és azóta harcol a Fidesz ellen, na most akkor azt rakná ezt egy nagyon furcsa keretbe. Tehát ebben egyetértek, hogy ha egy ilyen halfelvétel lenne, amiben valójában tényleg Rogán Antal beszélget Magyar Péterrel, ez valóban kellemetlen lenne. De bocsánat, hogy csak hogy mondjak egy mondatot, hogy az egy elképesztő érdekes dolog, hogy, és akkor megint még ilyenkor, tehát ez, hogy hogyan működünk, és kicsit, elnézést, egy kicsit ennél többet beszélni kellett én, de hogy tényleg érzek kicsit egy ilyen Stockholm-szindrómát ebben, hogy a Fidesz igazából Stockholm-szindrómába helyezett minket, minket is, akik az ő ellenzéke. Mert elfekezünk olyan dolgokról, hogy amikor így, mint hogy tényleg egy macskák lennénk, hogy csak egy napot érzünk az életünkből, és nem nézzünk vissza, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt 14 évben. És legalább van két olyan ügy Magyarországon, amiben a Fidesz, ugye Gulyás Gergely szavaival ellentétben, a Fideszhez köthetően, vagy államilag is, vagy megbízással is, titkosszolgálati eszközök folytak magyar újságírók, politikusok, közszereplők ellen.
A Pegazusról fogunk meg ma beszélni.
Igen. És ugye ezt elfejtettük, hogy ezek léteznek, mint hogyha nem is lett volna. Lehet, hogy azért, mert hogy valamilyen csak ellenzékiek ellen voltak, de azért könyörgöm, és azt tudom, hogy fogunk beszélni a Pegazusról, de még egyszer, volt a Black Cube ügy Magyarországon, ami egy példátlan dolog volt szerintem, ugye arról szólt, hogy egy izraeli titkosszolgálati cég, vagy korábbi titkosszolgálati emberek által vizet cég, hamis akciókat szerveztek magyar NGO vezetők ellen, politikusok ellen, akik aztán szerencsére nagy részük nem dőlt be, de egy teljes rendszert építettek azért, hogy a Fidesznek a narratívájában, hogy a Soros, nem tudom, itt a sátán, gyártsanak különböző videókat. Ezeket valahogy érted? Tehát, hogy ezeket ide kéne keverni akkor, amikor ezekről a dolgokról beszélünk.
De akkor egy kicsit szélesítsük a perspektívát, és nézzünk meg egy bejátszót az elmúlt évtizedek nagy politikai botrányairól.
Ugye megismerik itt Nixon. 1972-ben az amerikai történelem legszebb szavazási eredményével választották meg. Hol van már azóta? A Watergate botrány elsöpörte.
Az SZDSZ és a Fidesz a fekete doboz felvételeit mutatta be a sajtó képviselőinek. Bizonyítékaink vannak arra, mondták, hogy az Állambiztonsági Szolgálat úgynevezett belső elhárítási osztálya a mai napig is információkat gyűjt nem kommunista pártokról és személyekről.
A kormány megállapította, hogy Tocsik Márta megbízása során az APVRT több törvényt is megsértett.
A titkosszolgálatokat irányító minisztert azért vonták kérdőre a szocialista párt vezetői, mert az úgynevezett nyírfa akcióban mások mellett főleg MSZP-s képviselőkről szóló adatokat kezelt törvénysértő módon az információs hivatal.
Egy májusban készült és most előkerült titkos hangfelvételen a miniszterelnök azt mondta, hogy idézem, nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet, és nem csináltunk semmit négy évig.
Leállítaná a költségvetésnek billentő nagy állami beruházásokat Orbán Viktor, amennyiben a Fidesz kerül hatalomra a következő választásokon, legalábbis ezt állította egy egyetemi zárt körű megbeszélésen elhangzottakra hivatkozva az Index internetes hírportán.
Kormányzati adatokat próbált megszerezni az a biztonsági vállalkozás, amelynél a héten tartottak házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. Horváth József, az UD ZRT vezetője, aki korábban a titkos szolgálatok egyik vezetője volt, a Magyar Nemzetnek tagadta a vádakat, szerinte rajta keresztül valójában a Fideszt akarják lejáratni.
Elismerte Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármestere, hogy ő szerepel a szexpartiról szóló felvételeken.
Hibáztam és megbántam.
Újságírókat, ellenzéki politikusokat és ügyvédeket is megfigyeltek Magyarországon egy izraeli kémszoftver segítségével.
Nyilvánosságra hozta a múlt héten beígért titokban készült hangfelvételét Magyar Péter, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter volt férje.
Na, van itt minden.
Igen. Ezek a botrányok, amik itt láthattunk, többfélék. Van olyan, amikor magánéleti jellegű félrelépés, de van persze lopás, korrupció, csalás, ilyen típusú kérdések is felmerülnek a politikai botrányok esetében. És persze olyan is, amikor nem maga a cselekmény ténye az, ami felháborodást vált ki, hanem az eltusolás, vagy az eltitkolás jelleg. Ugye nagyon érdekes, hogy Szájer József kapcsán is az ERESZ mémesült, tehát annak az útvonala, ahogy a nő megpróbált elmenekülni ebből a szituációból, és nem az a buli, amin részt vett. És akkor van ennek az egésznek egy metaszintje is, amikor elemzők, meg a nyilvánosság arról kezd el gondolkodni, hogy lényeges ez a dolog annyira, hogy ebből botrány legyen? Fontos ezen most felháborodni? Te hogyan látod ezeket a kategóriákat?
Hát, hogy persze, hogy melyik hópihéből lesz a végén lavina, vagy csak hó, jó, vagy semmi, az igazából az elején szerintem nem dől el. Olyan sok minden kell egy jó botrányhoz, vagy olyan sok fajta külső-belső hatás, amit nem lehet talán előre látni. Lehet, hogy egy csomószor, amikor mondjuk a Fidesz, vagy akár korábban a szocialisták gyártották a botrányokat, akkor az, hogy jó, ez mekkorát fog szólni, és aztán pedig nem szól bele semmi. Annak szerintem sok külső tényezője van. Az első, szerintem, ha már külső tényezőkről beszélünk, az az, hogy, éppen az ország milyen állapotban van, a közfigyelem milyen állapotban van. Hogy korábban, most lásd a Tocsik ügyet, ilyen, ami komoly korrupciós ügy volt azért akkor, amiben bele is roppant igazából az MSZP-SZDSZ koalíció, akkor szinte példátlan volt, hogy ilyen pénzekről beszélnek, hogy ilyen történhet, hogy ilyen machinációk így fényre derülnek. Mára minden reggel Mészáros Lőrincnek van különböző akciója, és a korrupciós ügyek ilyen szempontból teljesen elszálltak abból a szempontból, hogy egyrészt a nagyságos felfoghatatlan, kettő pedig az emberek hozzászoktak. A másik az, hogy mennyire képes arra, hogy még az emberek által a politikusokba vetett, hát nem olyan óriási egy bizalom alá menjen, hogy na ezt már el sem tudom képzelni. A harmadik az az, hogy mennyire sértenek törvényt ezek a botrányok. Szóval amiket láttál, azért volt egy pár titkosszolgálati botrány, meg volt a korrupciós botrányok is, ami az azt jelenti, hogy azért mégiscsak effektíve bűncselekményt követtek el, akik benne voltak, és ez mennyire tud a társadalomnak az elítélésével, vagy az ítéletével szembe kerülni. Ez se lehet az
meg hát az, hogy a nagyuraknak valamit lehet, nekünk pedig nem, ha mondjuk Boris Johnsonra gondolunk, hogy Szájer József is megsértette a Covid lezárásokat.
Hát igen, ugye Angliában ugye abból bukott bele Boris Johnson többek között, hogy a Covid alatt bulizgatott, és másoknak ez nem ment. Magyarországon ugye szerintem ez a mindennapok része, hogy ugye Szájer József nem Magyarországon bukott be hanem Belgiumba. De hogy igen, ez is fontos, hogy az urizálás kérdés, ez mennyire beréki a biztosítékot, és lehet, hogy ezekben sincsen igazából, tehát érted, mégiscsak azért ott van a 60 puszta, ott vannak ezek az óriási aktok, ott vannak a különböző óriási szűnapok, és ezek igazából, ezt is igazából sajnos a magyar népéletnek a része, és kicsit megbocsátóbb akkor a társadalom, hogyha nekik is kicsit jobban megy. Amikor rosszabbul megy a Tocsik ügynél, akár most is, akkor teljesen más a hozzáállása az embereknek arra, hogy mi az, amit engednek a politikusoknak, és mi az, amit nem engednek. De hogy ami a lényege az ilyen botrányoknak, és ugye ez mindig erről beszélünk a vétóba, ki tudja kihasználni? Van-e politikai ellenfél? Ha a hiba az csak egy hiba lesz, és nem építenek rá történetet, nem rakják kontextusba, nem keretezik abban, hogy ez miről szól, nem magyarázzák el az embereknek, hogy ez miről szól, akkor ez így megint így csak így elhal. Persze, vannak különleges állapotok, tehát lett légyen ugye az Összödi beszéd, amit nem lehetett kikerülni, nem lehetett megkerülni, vagy akár a Szájer ügy, akár a Novák Katalin féle kegyelmi botrány, szerintem minden három egyébként másképp működik, vagy a Borkai show, vagy ugye ebben párhuzamosan volt egy másik ugyanilyen, ugye Vitnikov Tamásnak is volt egy ügye, ami aztán végül aztán igazából semmiben nem ment, és nagyobbat nyert Vitnikov Tamás, mint korábban, pedig ugyanolyan, vagy most hasonló ilyen videó, mint a Borkai, de ezek ugye inkább azon is látszik, hogy az emberek mennyire befogadók most ilyen szempontból az ilyenfajta bulvár botrányokra, és még egyszer, hogy a mögötte a spinje, hogyan lesz ez felemelve, az mindig egy kérdés. És én azt látom most, egy kicsit visszakagyarodva a mostanihoz, hogy a Fidesznek volt egy nagyon-nagyon ügyes és megszokott rendszere, amiben az egész nagy háborús flottát valakire ráállítja, elkezdi lőni mindenfajta szinten, a social médiától kezdve a híradóig, a suttogó propagandától kezdve a bármilyen szészen, a megafon, stb. Tehát volt egy nagy koncert van ilyenkor, a Rogán Antal ül középen, és így vezényli a népeket, Bohár Dániel, nem tudom, megcsinálja a videót, a másik megírja a cikket, Bajer Zsolt kiakadt, tehát volt egy ilyen játék, és ez nagyon sokat működött, tehát 14 évig teljes mértékben működött. De tényleg. Tehát akire ráfordult ez az egység, az valószínűleg hát vagy visszavonult, vagy eltűnt, vagy megjuhászodott, vagy stb. És talán most ez nem így van, és az egyik, ami a különbség, amit már beszéltünk korábban, hogy szerintem a Fidesz nem volt, nagyon régen volt olyan, hogy egy másik tömb volt vele szembe, amiben nem az van, hogy akkor vannak kis pártok. Tehát amikor ugye titkos ilyen beszélgetésekről beszélgetünk, hogy ezekről a felvételekről beszélgetünk, szóval a magyar politikában rengeteg ilyen felvétel volt korábban, amit mind valami nagyon fura módon, vagy valaki, aki a részt vette a beszélgetésnek, vette fel, vagy tényleg titkosszolgálati módszerekkel, de emlékezzünk vissza arra, hogy volt az úgynevezett Városháza ügy, amiben az történt, hogy Bajnai Gordon, Gransperger Gyula elmentek ketten kéz a kézben beszélgetni egy emberrel, és arról beszéltek, hogy aztán, hogy valójában miért beszéltek, azt nem fog kiderülni soha, de azért a Bajnai Gordonnak a szavai, akkor nem biztos, hogy volt AI még, azt mondta, hogy ő gondolkodik abban, hogy vagy valamilyen módon hasznosítani kéne a Városháza ügyet. És az ilyen letaglózó volt, hogy akkor tényleg azt gondol, hogy és akkor a Fidesz csinálta a dolgait, berakta, szivárogtatta, játszott, szórakozott, és Karácsony Gergely egyre jobban, egyre mélyebben ment ebbe, tehát mind a homokba a kerék, úgy ment bele, és nem tudott rá valójában érdemi választ adni. És azzal szemben, amit ő tett, Magyar Péter előre ment és beleállt ebbe a kérdésbe, hogy mi lesz az eredménye, az még ugye a jövő zenéje, de mégis ott nem azt csinálta, hogy akkor tűrte, amíg tűrhette, meg felvonult Facebookba ezt is, tehát, hogy ez mennyire nem igaz, és aztán pedig a Fidesz mindig tromfolta, hogy dehogy nem igaz, hanem egy másik fajta menekülés utat tett. Ugyanez volt bizonyos szempontból Vona Gáborral is, aki szinte megkapta a teljes koncertet, már elnézést, hogy ezt mondom, és ezért félrevezető ez, mert borzasztó emberi tragédiákat okozott ez a, hogy ők működnek. De ő is inkább megállás nélkül inkább egy ilyen defenzív állapotban volt, amivel még jobban magára halagította, vagy még jobban azt mondta, hogy nem zörög a haraszt, ugye, mely ez a következő része. És ez a rombolás, minden ilyen volt ennek a rombolása a lényege. A közbizalomnak a rombolása, a politikusoknak az, hogy az államnak a rombolása, és az, hogy az államban fele, tehát aki mondjuk a kormányzaton van, hogy akkor hogyan működik. És ugye ezt, amit a Fidesz tényleg megtanult a 2000-es években, ugye az összödi beszédtől kezdve, ezt megállás nélkül ilyen szempontból teszi. És akkor az van, hogy húzunk egy vonalat, és akkor eddig volt az, amit hittünk a politikáról, és akkor azt gondoltuk, hogy mindenféle felvételek, amik kikerülnek a nyilvánosságba, azok borzasztóak, és lényegében, hát, hogyha valakiről ilyen-olyan felvétel kiderül, akkor az véget ér a politikai karrierje, mert korábban ez így is volt, és akkor így feljön a színre Donald Trump, aki mindennek, amit gondoltunk a politikáról korábban, azt ő átírja. És még a mai napig, hogy is mondjam, tehát hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy még csodálkozom azt, hogy ez ilyen létezik-e, mert hogy az ember azt gondolta, azt tanulta a politikában, hogy valaminek van következménye, akkor ez véget ér. Ez volt a józan paraszti ész a politikában, de őnála ez teljesen átalakult, és az őróla kijött botrányok, felvételek, képek, nők, beszédek, stb. Semmit sem jelentettek abban a szempontból, hogy kényelmes, szuper többséggel megnyerte újra a választást, pedig ugye róla azért elég sok minden kiszivárgott, több száz ember mondta, hogy alkalmatlan, hogy fasiszta, hogy nézzé, de a választó valójában egyáltalán nem érdekelte. És akkor még egy gondolat, hogy amikor azt gondoljuk, hogy milyen sok botrány van az életünkben, és hogy ez a politika mennyire megváltozott, és hogy lényegében ez bulvárosodott, akkor mindig az van, hogy vagy az történik, hogy túlértékeljük a saját korunkat, és hogy az ember elkezd kicsit olvasni, ha van ideje, nem tudom, akár az antik Rómából, hogy milyen volt a politikai versenyhelyzet, akár a köztársasági Rómában, vagy akár később ugye a császárkori Rómában, hát azért minden eleme a lehallgatástól leszámítva, hogy akkor nem volt erre eszköz, de lett volna biztos, hogy egymást lehallgatják, minden eleme megvolt. A korrupciós botrány, hogyan ítélik el, hogyan vásárol szavazatot, hogyan árul el, hogyan iszél, és akkor nem is beszélve Shakespeare-ről.
De pont ezt szeretném kérdezni, hogy Sólyom László az összedi beszéd kapcsán tartott egy olyan beszédet, hogy erkölcsi romlás, morális válságban van az ország. Egyébként Áder Jánosnak is volt egyszer egy hasonló beszéde, és igazából, amit mondasz, nem vagyok biztos benne, hogy ez igaz, hanem ezek a felismerések időről időre, hogy milyen morális válságban vagyunk, ez nem egy ilyen szertartás mindig, amire szüksége van a társadalomnak újra és újra elmondani és emlékeztetni arra, hogy fontosak azért a politikában is az erkölcsök, de hogy valójában nem változott meg a politika működése, csak teljesen más a mediális helyzet, és jobban látszanak ezek a dolgok. Számomra furcsa, hogy ilyen nagy nosztalgia van például a rendszerváltáskori politikával kapcsolatban. Szerinted Megváltozott az, hogy mondjuk most már kevésbé igényes intellektuális tevékenység a politikával foglalkozni, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
Hú, ez, jó, ez több kérdés. Megpróbálok, akkor szétszálazom. Az egyik az az, hogy azért az, hogy 10 óta, tehát amit az Orbán rendszer működik, azért a norma sértések, a nagysága az szerintem sokszor szorzóval van a megelőző 20 évehez képest. Tehát az, hogy az a fajta... A norma szegést, mint normalitást beállítani, szerintem azért ebben a 14 évben azért nagyon átalakult. Szóval voltak persze 2010 előtt is korrupciós ügyek, meg voltak a világháború, második háború előtt is, meg az első világháború előtt is, tehát mindig voltak, de az ilyen szintű nagysága, meg a rendszernek a lételemévé tétele, azért szerintem azért nagy, ez egy minőségbeli, most így mondom, idézőjelekben lévő ugrás. Hogy Solyom László miket mondott, szerintem neki ez volt akkor a feladata, hogy valamilyen módon megpróbálja keretezni azt az egyébként tényleg nagyon furcsa állapotot, amiben Gyurcsány Ferenc sodorta az országot, és azóta is igazából sodorja, és annak a levét isszuk. Hogy Solyom László mit tudott ehhez szegény hozzátenni? Hát nem túl sokan.
Egyébként, hogyha egy normális országban lennénk, akkor... vagy egy átlagos országban lennénk, akkor szerinted ebben a helyzetben, ebben a politikai botrányban egyébként meg kellene szólalni a köztársasági elnöknek?
A mostaninak?
Igen.
A fogrevenyes lehallgatási kész... Nem nagyon hiszem. Nem nagyon hiszem. Hát a dolgában legalábbis az, hogy milyen szintű jött a közélet, és hogy került az a felvétel a Fidesz birtokából. De most szerintem ez, de nem élünk, nem is a normálisban nem élünk, hanem átlagosban se élünk, hiszen ez egy jobb kifejezés. Akkor az, hogy milyen szintű ezek a politikai botrányok, tehát amik szerintem megrengették a Fidesz rendszert az elmúlt 14 évben, azok ugye mind inkább ilyen, tehát nem korrupciós kérdések voltak. Tehát mind, hogyha visszafele haladunk, ugye ott volt, ugye az, itt van ugye a Novák, ugye még szerintem azóta is ebben élünk, akkor ugye ott volt a Szájer ügy. Én őszintén szólva nem gondoltam volna soha, hogy Szájer József visszatér a magyar közéletbe. Én ezt csak egyedül abban magyarázni, hogy olyan szintű ilyen HR problémája van a Fidesznek, hogy egyébként egy nagyon okos embert visszahívnak, hogy segítsen a harmadik világháború elleni harcban, mert nincsen más, aki meg tudja írni a ajnározó cikkeket, de most viccen kívül egyszerűen nem, tehát az egy olyan súlyos morális kérdés volt, amiben szerintem sokkal több volt, erről már beszéltünk sok, és nem csak az, hogy akkor a Covid lezárás alatti kérdésben, mert az nagyon furcsán keveredett benne az egyébként mindenkinek a magánéletéhez való joga, az, hogy egyébként milyen a politikának a színháza, és milyen az erkölcstelenség, és milyen az a képmutatása, amit a Fidesz csinál. És akkor ott van a Borkai ügy, ami ugye szintén arról szól, hogy ez semmi közel volt a korrupció, aztán vannak persze korrupciós elemei, hogy milyen hajón voltak, kik voltak ott, az már egy másik kérdés, de az is igazából egy életmód kérdéskör. És hogy ezek rengették valamilyen szinten meg az Orbán, tehát nem 60 puszta, vagy nem az a 10 000, nem tudom hány milliárd forint, ami most talán jobban megrengeti, de még egyszer azért, mert hogy ezek az ügyeket az ellenzék, nem az ellenzék generálta, nem az ellenzék használta ki, hanem valahogy a közfelháborodást tette olyan óriási. Ha belegondolsz, mind a három ügyben valójában az ellenzék, tehát igazából nagyon sok mindent nem csinált. 19-ben annyi szerencséje volt az ellenzéknek, vagy a szerencse, vagy éppen tudatosság, hogy pont a választások előtt robbant, ezért annak az ódiuma Győrt leszámítva egyébként az ország több részén érvényesült, de a másik kettőben igazából ugye a Novák ügyben egy új ellenzék lett, a Szájer ügyben pedig Gyurcsány Ferenc saját szavaival zárta le azt a kérdést. És az, hogy milyen a morális szintje, valóban igen, tehát az a fajta, az valami különbség, hogy mennyi információt tudunk befogadni egy nap, mennyire van kiégve az agyunk a megállás nélküli terheltségtől, hogy jönnek megállás nélkül a hírek, mennyire egy ilyen, nem tudom, ez az nagyon ilyen trendi szó, hogy ilyen post-truth vagy igazság utáni állapot, ezek szerintem mind létező kérdések, de azt azért ne felejtsük, hogy ez mind megvolt korábban is. Mind volt, lehet, hogy nem ilyen sebességben, és ez valóban egy különbség, mert az agyunknak van egy fizikai határa, mit tud felfogni, de az, hogy politikusok megpróbálták a teret görbíteni és elhitetni azt, hogy amit ők mondanak, az igazság, és mindenki más hülyeséget mond, azért ez nem most kezdődött. És
az, hogy milyen volt a 90-es évek, vagy a parlamenti, amit kérdeztél még ma, tehát azért érdemes megnézni, hogy milyen volt egy 90-es évekbeli parlamenti vitanap bármiről, volt ott is politikai sárdobálás, meg azért a Fidesz ott még akkor azért, hogy mondjam, másik fajta politizálást csinált, mint most, de bármilyen szintű beszélgetés arról, vagy akár vita törvényekről, napi rendelőtékről, bármilyekről, azért egy más színvonal volt. Nyilván akkor tanulta Magyarország a demokrát, és ez volt egy nagy demokratikus kísérlet. Ma a parlamentnek a szerepe valójában a Fidesz gomnyomásaitól kívül, meg attól, hogy Orbán Viktor ott kioszt 3-4 sallert, meg kokit, körülbelül erre a szintre süllyedt le. De ez nem a botrányok kérdése, hanem inkább egy tudatos döntés, hogy teljesen kiszedte. Tehát a Fidesz világban, az Orbán világban nincsen vita, meg nincsen, még nincsen diskurzus, mert nincsen rá szükség. Mert ugye mindent ez a hatékonyság, mint kérdés ír felől. És még egyszer mondom, ugyanez van a botrányaikban is, hogy ők legkedvesebben akarják megsemmisíteni az ellenfelet, és ezek általában az elmúlt, nem tudom, 14 évben általában sikerültek is.
Egyébként észrevettem, hogy többször Novák ügyként hivatkoztál a kegyelmi botrányra, és azért szeretném azt kérdezni, hogy szerinted mi lesz ennek a jelenlegi botránynak a neve? Már csak azért is, mert a Novák botrány az azért érdekes, mert a Fidesznek fontos volt az, hogy lokalizálják az ügyet, és Novák Katalinhoz kössék, és mindig, amikor elneveződik, nevet kap egy botrány a közéletben, igen, az egy hatalmi harcnak az eredménye, mert hogyan keretezzük a dolgot, mihez kötjük hozzá. Ha ez most lehallgatási ügy lesz, az egy kicsit ilyen szürke, száraz elnevezés, az nem is tudom, hogy kinek a győzelmét jelezni, főleg úgy, hogy lehallgatási ügy már volt korábban, akár az említett Pegazus ügyben, akár az UDZRT ügyben.
Ha a Fidesz fejével kell gondolkodni, akkor szerintem valamilyen ez a barátok közt szintjére akarja elmondani, mert akkor azt mondja, hogy van valaki, akiben rengeteg embernek van bizalma, meg reménysége, de ő igazából egy ilyen bulvár szereplő. És akkor igazából ők nyertek, ha ezt meg tudják csinálni. Mert minél több ilyen nemzörög a haraszt, tehát hogy minél több ilyen eredendő, vagy ilyen elbizonytalanító kérdés van, annál jobban nekik az a jó, hogy akkor ez az ember menjen le ebből a szerepből, amiben most van, hogy van egy ilyen felfelemenés. Tehát ők meg akarják törni ezt a momentumot. Ami a válasza erre, mondja például, hogy ez nem tudom, Tónika show, vagy nem tudom micsoda, szerintem az valahol szellemes, mert egyébként így is kell körülbelül dolgot keretezni, hogy a sajátjainak magyarázza, hogy mi történik. Mert szerintem ez a legfontosabb egy politikusnak. Ez, amit Orbán még tényleg, és nem tudom, Orbán Viktor 1000%-osan tudott csinálni, hogy mindig adott, és ugye ez is fontos a botrányoknál, hogy mindig tudta ő keretezni, hogy igazából mi történik. Ez, hogy magyaráz, hogy igen, ez azért van, hogy. És a Novák ügyben, vagy pedofil ügyben, vagy Balog ügyben, vagy nem tudom, szerelem a Sándor palotában ügyben, vagy kegyelmi ügyben, ott nem tudott igazából keretezni, mai napig se tud. És igazából azért mondom, hogy még mindig benne vagyunk, mert hogy az az ügy, az szerintem így ránk az egész elmúlt egy évünket, vagy nem tudom, vagy majdnem közel egy évünket ezt drengi be. És hogy a keretezésnek mennyire fontos, és ennyiben mondom, ez egy különbség valóban, keresem, hogy mi a különbség mondjuk a ókori római politikai botrányok és a mostani között, hogy ebben a nagyon felgyorsult ilyen social világban ez a keret mindig a legfontosabb. És ez a trumpizmus, hogy ő azonnal mindent egy keretbe rakott, hogy a sajátjainak tudják, hogy ez micsoda, és az ellenfel meg tudják, hogy ő kín van. És a Fidesz valahogy ebben is nagyon jó volt, és most ebben se olyan nagyon-nagyon jó. Tehát én itt érzek legalábbis egy átmenetileg egy ilyen lefagyást, és keresik a megfelelő ellenszert, de szerintem még ez nincs meg.
Többször mondtad azt, hogy felgyorsult és szélsebes most a magyar politika, és amikor úgymond feltorlódik a politika, az azért van, mert az intézmények nem tudják lekövetni az eseményeket, de ez nem csak egy illúzió? Nem az történik inkább, hogy januárig volt borzasztóan lassú a magyar közélet, és akkor hirtelen történt valami, és ritmust váltott, de az, ami most történik, az mondjuk egy másik országban nem egy hétköznapi tempó?
Arra gondoltam, és azt gondolom, hogy az Magyarországon milyen a belpolitikának a sebessége, az egy kérdés, és valóban 22
áprilisától 24 februárig tényleg egy ilyen lassú hömpölygés volt, és az ellenzéki oldal tagjai a mély depresszióban, a Fidesznek pedig a, nem tudom, a világpolitikában a transz atlanti géniusz építése volt, és utána ezt törte meg egyébként a Novák pedofil kegyelmi ügy, és azóta élünk ebbe a felgyorsított belpolitikai helyzetbe, és azóta van újra belpolitika a Magyarországon, előtte nem volt. De én az egészet globálisan értem, hogy a politikának a sebessége, főleg ugye az, hogy ebben az egész social media világban, hogy mi egy hír, milyen volt régen egy hírciklus, most már milyen egy hír, egy ilyen hír bombázást él át mindenki minden egyes nap, a nap 24 órájában, 7 napon keresztül, és hogy mi az, amit ezt megfogja, mi az, ami nem, hogyan a saját maga gondolkodása hogyan alakul, mi az, amire figyel, mi az, amire nem, azt szerintem teljesen átíródott az elmúlt mondjuk hát legalább egy ilyen 10 évben. És az, hogy minek az emberek amúgy is mennyire figyelnek bizonyos ügyekre, politikai ügyekre, annak is, ugye erre van egy csomó kutatás, az is teljes mértékben leszűkült, és pár másodpercek lettek most már a figyelemnek, a megfogásnak az eszközei, nem véletlenül az egész TikTok politikusi megszállás, meg a shortok, meg a nagyon rövid üzenetek, mert egyszerűen ennyire beszűkült az emberi agy, nem csak a politikában, hanem szinte mindenben, mert olyan mennyiségű információt kapott, hogy egyszerűen képtelen feldolgozni. És ez a trumpizmus, meg a modern ilyen szélső jobboldali vagy jobboldali populizmus, ezt tudja. Tehát ezt használja ki, hogy így működik az ember, és próbál nagyon-nagyon végtelenül egyszerű üzeneteket közvetíteni, mert azt tud majd vele minimálisan megmaradni. Tehát én értettem a felgyorsulást, és a botanik is ugyanilyen gyorsan mennek, hogy valamikor, amikor utána készítem el az adásra, direkt olvasgattam, hogy milyenek voltak Amerikában az előtti században a botrányok, hogy valami kialakult, ugyanilyen korrupciós ügyek, meg nem tudom, egymásnak a lefizetése, meg konceszió vásárlások, és hát évekig mentek. Évekig mentek, mert hogy kiderült, és aztán folyt, egy-egy botrány egy-két évig ment. Magyarországon egy botrány, összetett leszámítva, mert ez már 18 éve megy. De ezen
a kegyelmi ügyet leszámítva.
A kegyelmi ügyet, ami majd egy pár hónapja megy. De nem a kegyelmi ügy, mert már régeségen elmúlt, abból lett a Magyar Péter, meg a Tisza párt. A kegyelmi ügy, már ki beszél a kegyelmi ügyről? Hát már csak itt mi beszélünk rá, olyan történelmi kérdésként, pedig csak februárban volt. De egy ügynek a menete nagyon gyorsan el tud múlni, és ezt egyébként tudják a Fideszben is, hogy miből lesz botrány, miből nem lesz botrány, és ők úgy gondolták eddig, hogy azért mindenek van egy ilyen útja. A sajtó felkapja, kicsit csámcsog rajta, jönnek a Facebook lájkok, diszlájkok, jaj, borzasztó világvége, és aztán pedig véget ér. És ez a menete, és ez akár egy napon belül is meg tud történni, kirakja fél hétkor az éppen aktuális, egyébként jó cikket a 24-ben, a 4-4-ben, a HVG, felvalódás, és már délre azt tudod, hogy mi az. De, ha meg rosszul megy a szekér, és van egy általános elégedetlenség, akkor ezek a botrányok ugye inkább csak megteremtik azt a lehetőséget, tehát hogy valami más legyen, valami alternatív legyen, és ezek a botrányok az útját jelölik ki annak, hogy valami elégedetlenség tömeg alakuljon ki a Fidesz-szel szembe.
Úgy tűnik, hogy elemzői konszenzus van abban, hogy ezek a hangfelvételek nem azzal ártanak Magyar Péternek, hogy azt mutatják róla, hogy rossz ember, mert nem azért vannak támogatói, mert azt gondolják róla, hogy jó ember lenne feltétlenül, hanem Török Gábor szavaival élve Magyar Péter egy kalapács, és egy kalapácsban sem az a lényeges, hogy nem tudom, aranyozott legyen a nyele, hanem hogy lehessen vele ütni. Tehát az a fontos Magyar Péternek most, hogy visszavegye a napirendet, és a saját témáiról tudjon beszélni. És erre most úgy tűnik, hogy az országjárással akar reagálni. Mit gondolsz, ez most egy jó megoldás, vagy hogyha nem az, akkor mivel lehet kikerülni ebből az egész helyzetből?
Inkább visszakérdezek, hogyha Orbán Viktorral kikerülnének hasonló hangfelvételek, akkor a sajátjait ez mennyire érintené meg? Én azt gondolom, hogy nem. Mert ők azt gondolják, hogy Orbán Viktor egy ilyen félszent állapotban lévő valaki, lehet, hogy a tömeg, aki ezt gondolja, azért kisebb, akinek van egy étosza, hogy ő a Magyarország megmentője, most már a világ megmentője, és hogy ezek a dolgok, ezek csak ilyen háttérzaj a kérdésben. Nem tudom, hogy ilyen állapotban van-e a sajátjainál ebben az elmúlt 3 évben Magyar Péter, ezt meglátjuk, de hogy ezek a
ezek a kérdések szerintem sokkal mélyebb ilyen hit ügyek. Hogy mennyire árt neki az, hogy rossz ember vagy jó ember, szerintem az biztos nem segít neki, de hogy most ő kalapácse, vagy nem tudom, csákány, azt így nem látom, inkább azt látom, hogy annyira elege volt az embereknek, és nem csak a meglévő ellenzékeknek, hanem kicsit több embernek abban, amiben élnek, hogy jött valaki, aki még egyszer mondom ebben a mitológiában, amit mondtam, és most belelátnak mindent, és most, ha tud tovább menni, akkor meg is bocsátanak neki. Mert az emberek a legjobban a kis hős történet mellett a bűnbánatot is nagyon tudják szeretni, ha valaki őszintén megbánja azt, hogy miket csinált, és abból tanult. Tehát minden egyes ilyen hősi történet a világ kezdete óta van egy olyan szál benne, amikor a hős valami rosszat csinál, és abból aztán tud megjavulni. Ezt ugyanígy csinálja Orbán Viktor, és ő is beismerte, vagy legalábbis elismerte a saját hibáit. Az országjárás. Tehát még egyszer, szerintem az a Fidesznek a célja, hogy levigye Magyar Pétert arról az útról, amiben ő jó volt. Ha vissza tud találni erre az útra, tud az emberek között lenni, el tudja mondani azokat, amiket eddig is mondott, hogy mi a baj az Orbán rendszerrel, akkor ez a botrány persze nem tudjuk, mi lesz később, de akkor vissza tud találni a saját maga többségéhez. És ugye neki most többsége van, legalábbis ha hihetünk a kutatóknak, és mi ne hinnénk, valamilyen egyenlő szinten vannak, ami még egyszer mondom, egy teljesen más állapot. Tehát amikor legutoljára volt valami hasonló Orbán Viktorékkal szembe, akkor ugye Márki-Zay Péter volt 2 hétig ilyen momentumban, de ott nem egy tömeg volt, mert a tömeg mögötte az 6 pártnak az ilyen összeeszkábált, jobban utáljuk egymást, mint a külső ellenséget szövetsége, és a választók pedig nem olyan érzelmekkel voltak még a Márki-Zay Péterrel szemben, mert nem volt, vagy Márki-Zay Péter mellett, mert nem volt még ideje azt az érzelmet megteremteni. Csak azt teremtette meg, hogy sokan szavaztak rá, de amikor ha elfoglalta volna azt a trón, most úgy értem, ezt a vezetői pozíciót, akkor másik helyzetet volna, csak az történt, hogy miért odaért volna a trón elfoglalásáig, elesett egy fűszába.
Köszönöm Bálint a beszélgetést. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten nem lesz vétó, de 2 hét múlva újra fogunk izgalmas témákkal jelentkezni, decemberben pedig folytatjuk az országjárásunkat, Miskolcon tudtok velünk majd találkozni egy élő esemény keretében. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, vagy kövessétek a Vétót a podcast felületeken. Sziasztok!